Előjáróban, még mielőtt belekezdünk e beszélgetésbe és a 15. fejezet kifejtésébe, elmondanám azok számára, akik mostanig nem hallgatták a beszélgetéseinket, hogy miről szól ez a beszélgetés, mi értelme van erről beszélgetni. Tehát ennyire nyilvánosan a Facebookon, YouTube-on, mindenhol arról beszélgetni, hogy 2000 éve mit mondott valaki. Azért beszélgetünk erről, ennyire nyilvánosan, drága embertársak, mert Isten kegyelméből nekünk meggyőződésünké vált, hogy olyan dolgokat mondott Jézus ezelőtt 2000 éve, amiben óriási erő van, milyen erő, szabadító erő, aki megérti, aki megismeri, hogy ő miket mondott 2000 évvel ezelőtt, meghallja, elolvassa és megérti, befogadja a szívébe, teljesen biztos, hogy meg fog változni az élete. És mi ezt, drága embertársak, mi ezt ajándékba kaptuk. Mivel, hogy ajándékba kaptuk, mi ajándékba továbbadjuk, akinek nem kell, az ne vegye magához. Szoktuk mondani azt, hogy Istennek a kegyelme nem kötelesség, hanem lehetőség. Akinek nem kell, aki jól érzi magát a saját bőrébe, a világi örömökkel, azokhoz nem beszélünk, sőt, elnézést kérünk tőlük, hogy megzavartuk a nyugalmukat. Tehát tényleg sértődés ne essék. Mi megosztjuk azt, amit kaptunk ajándékba, továbbadjuk azt, hát ha még valaki majd utánunk is továbbadja, és így néhány ember megmenekül a világi hazugságok, a világi rendszerek, a világi bűnök börtönéből. Tehát mondjuk ki a lényeget? Tehát ez van, erről van szó. És nagyon röviden csak úgy érdekességképpen elmondom, hogy mi az igazi démonűzés. Én is láttam egy néhány ilyen rajzfilmet, amerikai filmet, Anthony Hopkins-szal, meg Johnny Depp-el, meg különböző ilyen színészekkel, akik ugye megpróbálták bemutatni, hogy milyen a démonűzés a rajzfilmekben, ugye a filmekben, a fantázia világában. És most elmondom egy-két-három mondatban, hogy mi a démonűzés a valóságban. Drága barátom, tetszik vagy nem, ha hiszed, ha nem, te démonizált vagy. Démonizált vagy. Tudom, hogy furcsán hangzik, ha te nem találkoztál az élőisten kegyelmével, a feltámadás erejével, teljesen biztos lehetsz abban, hogy démonizált vagy. Mit jelent a démonizáltság, drága barátom? Az, hogy tele van az elméd, tele van az emberek elméje, a mi elménk, tehát mi sem vagyunk különbek. Tele vannak különböző hazugságokkal. A hazugság megrontja az ember. Tehát például, ha azt hazudom neked, hogy nyugodtan menjél ott a hátrafelé háttal, és közben mögötted van egy 100 méteres szakadék, akkor te abba bele fogsz esni, ugye? Tehát én hazudtam neked, te elhitted, és háttal szépen beleestél a szakadékba. Na most az a démonizált, aki a hazugságot elhiszi. Aki elhiszi, azt is beülteti az ő életébe a hazugságot. Az az ember a démonizált. És szépen, lassan, de nagyon biztosan megromlik az ő élete. Megtelik nyomorúsággal, fizikai és lelki betegségekkel, lelki békétlenséggel, és nem érti, hogy miért. Azért, mert démonizált. Elhitte a vallásos hazugságokat, hitte a rendszereknek, a politikusoknak, a papoknak, a lelkészeknek, a guruknak, és kezd tönkre menni az élete. Fáj minden porcikája, és nem érti, hogy miért. Azért, mert démonizált. Na most akkor, hogyha ez a démonizáltság, hogy az emberbe belekerül a hazugság, az ő elmébe elsősorban, utána az ő lelkében, és az a hazugság megrontja az ő életét. Ha ez a démonizáltság, akkor vajon mi a démonűzés? A démonűzés az, amit mostan te tapasztalni fogsz. Ha végig fogod hallgatni ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, drága barátom, akkor még az is megtörténhet, hogy démonűzésben lesz részed. Mert hallani fogod az igazságot, az igazságnak a tiszta fényében látni fogod a hazugságaidat, amiket te bevettél, látni fogod a bűneidet, és mi az is megtörténhet, hogy a démonok kimennek belőled, a hazugság kötelékei elszakadnak, és még a végén meg is szabadulsz. Isten dicsőségére. Tehát én remélem, hogy úgy lesz. Most akkor bele is kezdenénk a 15. fejezetben, amelynek a címe az, hogy miért nem menti meg Isten az ártatlanokat? Miért hagyja szenvedni Isten az ártatlanokat? Miért olyan gonosz Isten, hogy az ártatlant hagyja szenvedni? Ez a kérdés. Én ebben a kérdéssel nagyon sokszor találkoztam, megmondom őszintén, sőt, még én is feltettem ezt a kérdést. Mikor tettem fel ezt a kérdést? Akkor, amikor testként gondolkodtam, testtel gondolkodtam, húsvér emberként gondolkodtam, mint Péter. Akkor azt mondtam, hogy jaj, hagyjatok békén az ilyen Istennel, Jehovával, ugye, vagy Jahveval, vagy hogy hívják. Hát ez itt, a fiát nem kímélte, hát hagyta megölni. Hát ha ártatlan volt a fia, akkor miért hagyta megölni? Azért, drága barátom, mert testtel gondolkodsz. Testtel gondolkodtam. És nem értettem a nagy tervet, a lényeget. Nem volt meg az a felső perspektíva, amely által láthattam volna azt, hogy mi az egésznek az értelme. És milyen óriási kijelentés és szabadulás van abban, ebben a történetben. Abban, hogy hagyta az ártatlant megölni, és a végén feltámasztotta őt. Ha valaki türelmes lesz, és végighallgatja azt a felvételt, azt a beszélgetést, teljesen biztos, hogy olyan megérdéseket fog kapni, amelyekért hálás lesz. És áldani fogja az Úristent, a Jóistent, hogy találkozott ezzel a beszélgetéssel, ezekkel a kijelentésekkel. Mert ha belekapaszkodik ezekbe a kijelentésekbe, nem kell hozzá semmilyen vallás, nem kell sem Vatikán, sem pápa, semmilyen gyülekezet. Meg fog szabadulni. Az élete meg fog változni. Teljesen biztos. Sajnos most már az evangéliumból, ebből az evangéliumból csak egy fejezet van hátra. Ez az utolsó előtti. Úgyhogy, de viszont, akit érdekel és akit megfog ez a gondolatcsomag, ez a beszélgetés, nyugodtan visszanézheti az előző beszélgetéseket, nem kell hozzánk beállni, mert nincsen vallásunk, annyira szegények vagyunk, hogy vallásunk sincsen jóformán, hagyományaink sincsenek nagyon, de viszont találkoztunk az élő Isten igazságával. És azt mi megosztjuk ingyen, díjmentve, bérmentesen, jókedvvel, ajándékba az embertársainkkal. Kora reggel a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész tanáccsal határozatot hoztak, és Jézust megkötözték szegényt. Nem tudom, miért kötözték meg. Tudták, hogy tudhatták volna, nem fog elfutni. Mert ő tudta ez a sorsa, és azt vállalta ő. Nem akart elmenekülni. És Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt. Te mondod. A főpapok sok mindennel vádolták. Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle, semmit se felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt. És ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott. Én is csodálkoztam volna, megmondom őszintén. De most már értem, hogy miért nem válaszolt, és el is fogjuk mondani. Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, és ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott. Idáig olvasom egyelőre, hogy értsük meg, hogy Jézus miért nem válaszolt. Erről már többször volt szó egyébként, hogy ő az ártatlan, akinek nem volt semmilyen bűne. Senkinek nem hazudott, az igazságot mondta el. Embereket megszabadított a démonaiktól, a hazugságaiktól, a bűneiktől, a megkötözöttségeiktől. Gyógyította őket fizikailag, lelkileg. A halottakat feltámasztotta, és a végén elítélték, szembeköpködték, megkínozták és megölték. A kérdés az, a találós kérdés, hogy miért nem akarta megmenteni magát? Miért nem válaszolt a kérdésre, Pilátus kérdésére? Felhoztak egy csomó hazug vádat ellene. Olyan vádakat, amelyek nem voltak igazak. Csak hogy megölhessék valahogy. Miért nem akarta megvédeni magát? Azért, mert ő gyermek volt, drága barátom. Isten gyermeke volt, Isten fia volt. Azt mondta, hogy ha nekem nincsen egy jó atyám, egy édes atyám, aki engemet megvédjen, akkor én hiába védekezek. Így van-e? Ő tudta, hogy a proféciáknak be kell teljesedniük rajta. Ő tudta, hogy Isten el fogja engedni őt, hogy halljon meg. Fogja engedni, hogy szóval miért védekezzek? Hát így is meg kell ezt történjen. Nincs értelme védekezzek. Hadd védjen meg engemet a mindenható atyám. Dávidtól azt kérdezte a királynak idején, hogy Saul király, hogy hát Dávid, hát a nagy vitézeket, a héber, ugye zsidó vitézeket megölte Góliát. Mit fogsz te kezdeni Góliáttal? Téged ki fog megvédeni? Dávid a gyermek, hangsúlyozom a gyermek, nem a felnőtt, nem az okos tojás, professzor, nem a filozófus, hanem Dávid a gyermek. Azt mondta, hogy én nem kell megvédjem magamat. Az az Isten, aki engemet megvédett a medvékkel és az oroszlánokkal szemben, meg fog védeni engemet Góliáttal szemben is. Ezért nem védte meg Jézus magát, ezért nem védekezett. Mert ő Dávid sarjából ugye származott. És ő volt a tökéletes ember, ő tudta, hogy ő nem kell védekezzen, mert a mindenható Isten vele van. Nem kellett ő megvédje magát. Na most, miért érdemes erről beszélni? Azért, drága barátom, mert te, én, mi mindannyian, hát enyhén szólva bűnös emberek vagyunk. Tudom, hogy néhány embernek zavarja ez a fantáziáját. Nem akarja az legtöbb ember belátni, hogy milyen az ő jelleme, milyen az ő élete, az erkölcse. De van bűn sajnos. A hazugságból származik, de létezik a bűn. Van bűn. Mi bűnös emberek vagyunk. Én is az vagyok. Főképp az voltam, ugye, mielőtt találkoztam az Úristen igazságával. És mi bűnösként, ha minket megvádolnak, még ha nem is a teljes igazsággal vádoltak meg bennünket, mi úgy védekezünk, hogy helyben leforgatunk. Kézzel, lábbal, körömmel védekezünk. mi a bűnösök védekezünk? Miért kell mi annyira védekezzünk? Miért kell mi annyira megvédjük az igazunkat, saját magunkat? Azért, drága barátom, mert nincs Istenünk, aki minket megvédhetne. Ennyire egyszerű válasz a kérdésre. Nincs Istenünk, aki minket megvédhetne. Nincs, akiben bízzunk mi. Nincs nekünk egy tökéletes teremtőnk, aki minket megvédhetne. Ezért mi akarjuk megvédeni magunkat. De még így is furcsa az egész, mert megértem, hogyha teljesen ártatlan volnék, és meg akarnám védeni magamat, akkor talán valamennyire jogos volna, Isten nélkül is. De úgy, hogy bűnös vagyok, hazug vagyok. Miért akarom én megvédeni magamat? Miért akarom magamat többnek láttatni a világgal, mint ami vagyok? Mit veszem fel a sminket, a műmosolyt? Miért vagyok képmutató? Miért van bennem a kegyesség és a szeretet látszata, amikor a szívemben nem az van? Miért akarom én megvédeni magamat? Ő, aki tökéletes volt, bűntelen volt, nem volt benne hazugság. Ő nem védte meg magát. És én, aki az egész életemet tényleg hazugságban éltem gyakorlatilag, én meg akarom védeni magamat. Érthető az a óriási különbség az ember és a Krisztus között. Ki volt Krisztus? A tökéletes ember. Istennek a tökéletes elképzelése. Ő nem akarta megvédeni magát, mert tudta, hogy van, aki megvédje őt. Tudta azt is, hogy meg fog halni, Isten fogja engedni, hogy meghaljon. De harmadnapon feltámasztja, hogy megdicsőítse őt. Hogy megmutassa, hogy emberek, Péter, János, Pál, Attila, Jóska, amit ő mondott, az igaz, minden szent, minden szó szent és való, és élet van benne. Azért támasztotta fel, nem akarta Isten elkápráztatni a földet. Nem azért támasztotta fel, hogy minket elbűvön egy ilyen cirkuszi mutatvánnyal, hanem azért, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy amit ő mondott, az minden szent, abban élet van. Démon űzés van az ő szavaiban, drága barátom.
A Filippiekhez írt második levélben azt olvashatjuk. Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van lélekben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyet értetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Van a világban az a tanítás, hogy ti is istenek vagytok, hogy ti is istenek lehettek, hogy saját magatok majd fölemelitek, megvilágosodtok saját erőből. És igen, Isten örökösei lehetünk, Isten ezt ígérte, de nem úgy, hogy én saját magamot megváltom, hogy saját magamot fölemelem, hogy saját magamnak megbocsájtok, hogy saját magamot megtisztítom, és a többi, és a többi. Hanem úgy, ahogy Krisztus megmutatta, ő alázatos volt Istennek, az ő igazságának, ő az alapján élt, és áldozati bárányként föláldozta magát az emberek bűneiért. És így felemelte ezáltal Isten is őt, és olyan nevet adott, ami mindenek fölött a leghatalmasabb. És így fogunk tudni mi is majd örökösök lenni. Ez benne a lényeg, és ez az út.
Alázatos volt, nem akarta megvédeni magát, tehát ő megmutatta, hogy mit jelent, hogy az élő Istennel, a világ teremtőivel kapcsolatban lenni. Mit jelent az, hogy bízunk benne, feltétel nélkül bízunk benne. Nem kételkedünk. Nagyon sok mindent nehezen nyelünk le, mert sok mindent nem értünk. De amikor a végül elénk tárul a kép, a tökéletes kép, akkor sírunk örömünkben. Én ezt már többször megtapasztaltam, megmondom őszintén. Bizonyos dolgot nem értettem, lázadtam, fellázadtam. Azt hittem, hogy valamit elrontottam, meg tehát kezdtem kételkedni már mindenben. Istenben, az evangéliumban, meg mindenben. És amikor végül megláttam, összeállt a kép előttem, amit Isten már az elején látott, és készített, akkor egyszerűen csak úgy szégyeltem magamat, hogy milyen jellemtelen vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek egyszerűen. Miért nem tudtam alázattal kivárni azt, hogy a terv teljesedjen be, legyen tökéletes. Bízzak abban, hogyha most tegyük fel, nekem kell fájna bal lábam, hát fájna bal lábam. Majd csak meggyógyul, ha meg kell gyógyuljon. Miért nem merek bízni?
És milyen jó, amikor az ember abba az állapotba kerül, amiben te is és minnyájan, akik Istenhez fordultunk, mert ez az egyik fontos pont az életünkben, hogy rájöjjünk, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, mennyire esendőek vagyunk, mennyire nyomorultak vagyunk Isten nélkül. És ez az egyik fontos pont, a legfontosabb pont az életben, a fordulópont, hogy az ember Istenhez forduljon, és teljesen átadja a bizalmat. Ha nem is azonnal teljesen, de lépésről lépésre, egyre jobban, napról napra.
Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani nekik, akit éppen óhajtottak. Volt pedig egy Barabás nevű fogoly, akit azokkal a lázadókkal együtt fogtak el, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. Felvonult hát a sokaság, és kezdtek kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtett nekik. Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Kérdezte tőlük Pilátus. Mert tudta, hogy a főpapok irigységből adták a kezébe Jézust. Tehát Pilátus agyából tisztában volt az ő gonoszságukkal. És még egy nagyon kemény jelzés is kapott a felesége által, hogy ügyeljen, hogy ne legyen vétkes az ő vérében, az ő vérének kiontásában, mert ő egy tiszta és szent életű ember, Jézus. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, a tengert, drága barátom, a tengert, a tömeggondolkodó, aki egymás után mennek a vágóhídra, mint a marhák. Egymás után, egymás fenekét nézve vonulnak be a vágóhidra. A vak vezeti a világtalant. Az ilyen embereket mindig fel lehet bújtani. Fel lehet bújtani az igazság ellen arra, hogy megöljék, vagy üldözzék, vagy kigúnyolják azokat, akik megismerték Istennek a tervét, és arról tesznek bizonyságot az életükkel. Tehát felbújtották a főpapok, az akkori vallási vezetők, az akkori pápák, ugye az akkori bíborosok, hogy ezt ki kell nyírni, apámi. Mindenki üvölcse az, hogy Barabást engedjék el. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabást engedje szabadon nekik. Pilátus még egyszer megkérdezte, mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának neveztek? Azok pedig ismét így kiáltottak, feszítsd meg! Akkor a zsidók kimondták saját magukra a halálos ítéletet. Feszítsétek meg az igazságot, nem kell nekünk igazság. Nekünk paráznaság kell, perverzió kell, jólét kell, fokhagyma kell, hazugság kell. Szodoma és Gomora kell. Férfi férfival, nő nővel, állatokkal, mindennel. Nekik ez kellett. Az igazságra, az igazságnak a kijelentése, az igazság szavára azt kiáltották, hogy keresztre vele nem kell nekünk. Nem kell nekünk. És azt kiáltották, hogy Barabást engedjék szabadon. Hát ők mondták ki, hogy a gyilkost engedjétek szabadon gyilkolni tovább. És csodálkozunk azon, hogy a világ tele van gyilkossággal. Hogy mindenki gyilkol. Az emberek ugye az igazság nevében ráadásul mennek, és egymást fejbe lövik. Elrobbantanak, mit tudom én, egy hatalmas épületet egyszerre több ezer emberre. Ugye? Isten nevében, Allah nevében, nem tudom én kinek a nevében. Miért történt ez? Miért történik ez? Haszémet akkor megszavazták, hogy nekünk nem az igazságnak a hírnökeire van szükségünk, hanem a gyilkosokra, akik folyton lázadnak, akik folyton hadat üzennek, háborúznak, kardoznak. Tehát ezt szavazta meg akkor a világ 2000 évvel ezelőtt, és azóta megy a gyilkosság. Csak hogy zárójelben mondom el, hogy érdekességképpen, és nem akarom, hogy valaki félreértse, én nem említem például Szokratészt azonos kaliberű embernek, mint Jézus, amilyen volt. De ő is egy olyan ember, azt mondta, hogy oké, engemet megölhettek, de mi lesz így veletek? Ha engemet, aki lemondta mindenről, hogy nektek, tehát rámutassak nektek, hogy babonákban vagytok, butaságban vagytok. Ha engemet megöltök, akkor mi lesz így veletek? Őt is így ölték meg körülbelül annak idején. Időszámításunk előtt körülbelül 350-ben. Nem azt mondom, hogy ő Krisztus volt, nem hiszem, hogy bárki is elérte azt a szintet, amit Jézus megmutatott, mint Isten fia. De viszont már volt erre példa az Ószövetségben is, hogy a profitákat megölték, a gondolkodókat mindig megöltik, akik látták azt, hogy az a tömeg vezetve van, a tömeg babonákban van, attól haldoklik, attól beteg. Ezeket az embereket mindig kiirtották. Azt kiáltották, hogy keresztre vele, feszítsétek meg, engedjétek el nekünk a gyilkost, mert mi itten továbbra hancorozni akarunk járni az arénákba, ahol a gladiátorok egymásnak a nyakát szorongatják, és egymást gyilkolják. Tehát ezt szavazta meg a nép ezelőtt 2000 éve. Pilátus azt kérdezte tőlük, hogy de mi rosszat tett? Azok pedig annál inkább kiáltották, feszíts meg, pusztuljon az igazság. Nekünk jó a sötétség, jó a szellemi züllöttség. Imádjuk a bűnököt, abban lenni. Imádjuk egymást, egymást folytogatni, egymást gyilkolni. Imádunk hazudozni. Feszíts meg! Pilátus eleget akar tenni a sokasságnak, és elbocsátotta nekik Barabást. Jézust pedig megostoroztatta, és kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A katonák pedig elvitték őt a palota belsejébe, ahol a helytartóság van, és összehívták az egész csapatot. A bíborba öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejre, és így köszöntötték: üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték, a fejét megköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így csúfot ülztek belőle, levették róla a bíborruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos Cirinei Simont, Alexander és Rufus apját, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruhái, mint ahogy ugye megvan írva a proféták könyvében, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének az oka pedig így volt fölője írva: a zsidók királya. Még hogyha bolond ember lett volna Jézus, tehát egy ilyen őrült, vagy egy ilyen tébolyult, még akkor sem kellett volna ezt csinálják vele. Nem úgy, hogy ez tényleg így volt ezzel. Tehát teljesen szent volt. 2 rablót is megfesztettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felül. Így teljesedett be az az írás, amely azt mondja: és a bűnösök közé számlálták, a bűnösök sorsára jutott. Ugyanazt kapta, ugyanazt a megalázatást, azt a büntetést, amit a gyilkosok, a rablók. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és azt mondták: hé te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között, az írástudókkal együtt, és azt mondták: másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is így szidalmazták, akiket vele fesztettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott: éli, éli, lama sebaktáni, amely azt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták: ime Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét, és a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. A pogány, a százados, akit lenéztek a zsidók, ő meglátta benne Istennek a lelkét, meglátta benne Krisztust, hogy ő volt Isten fia. A pogány vette észre, hogy ő volt Isten fia. Egyelőre idáig olvasom, hogy picit beszélgessünk arról, hogy idáig mi történt. Tehát nyilván itt többször hangsúlyoztuk azt, hogy mi nem azért beszélgetünk róla, hogy mindent mindenkinek elmondjunk. Mert aki csak arra támaszkodik, amit tőlünk hall, teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni a lényeget. Aki Istenhez nem fordul személyesen, mint gyermek, nem fogja megérteni a lényeget, teljesen biztos. Akármeddig hallgatja videóinkat, egyszerűen lehetetlen. Ha nincsen meg ez a meghitt személyes kapcsolat az élő Istennek a lelkével, és az ember nem éhezi és szomjúz az igazságot, nincs, hogy megértse ezt. Mi csupán egy néhány dolgot mondunk el, amit megértettünk, abból ízelítéskép, hogy hát ha valaki rájön arra, hogy tényleg ez az, és ez ebben szabadság van, ebben élet van, amiről a fiúk beszélnek.
Addig, amíg össze nem törtem 4 évvel ezelőtt, és nem kiáltottam segítségét Istenhez, addig én is úgy tiszteltem Jézust, ahogy korábban felolvastad. Kigunyoltam, szembeköptem, csak nem tudtam róla, Hogy miért mondom ezt? Azért, mert Jézus Krisztust nem csak úgy kell elképzelni, mint egy személy itt, ahogy felolvastuk, hanem mint a tökéletes ember, aki bemutatta, hogy hogy lehet tökéletes kapcsolat Istennel, a tökéletességgel. És ameddig én nem ismertem, hogy mi az igazság, addig én csak lázadtam. Az, hogy meg akartam ölni a szüleimet, hogy igazából bárkit megöltem volna, hogyha olyan állapotban kapnak el, hogy alkoholista voltam, hogy drogoztam, hogy hazudtam, loptam, káromkodtam. Ezeket leszámítva én is jó embernek gondoltam magamot, és azt hittem, hogy jó vagyok. De ha én abban az állapotban, nagy Isten, meghaltam volna, azzal a lelki minőségi állapotban, én biza az örök halált kaptam volna, oda jutottam volna. És most, hogy elkezdtem megismerni az igazságot, Krisztus megtisztította a bűneimtől, fölszabadította a függőségeimtől. Így most már tisztában látom azt, hogy milyen voltam. Tehát így, ahogy felolvastad, Attila, így, mintha magamot láttam volna, hogy az igazsággal szemben én is ilyen képmutatóan viszonyultam. Így én is eljártam templomba vasárnaponként, de attól függetlenül, amit korábban felsoroltam, pont úgy megtettem volna. Tehát templomba járó gyilkos voltam. És most azt gondolhatják az emberek, hogy jó, gyilkosság, hú, az a legkeményebb bűn, de higgyétek el, hogy a legkisebb bűn is nagy, óriási bűn a tökéletességhez képest, úgyhogy mindnyáján szükségünk van a kegyelemre, hogy Krisztushoz forduljunk.
Tehát a bűn ugye az azt jelenti, hogy egy folt a tisztaságban, úgy is lehet értelmezni, egy folt a tisztaságban, egy tiszta fehér ruhán, egy kicsi fekete foltocska a ruhát tisztátlanná teszi. A tisztába, a tökéletesbe, a tökéletlen nem mehet be. Tehát nincs olyan, hogy én szinte tökéletes vagyok, tehát bemehetek, nincs ilyen, drága barátaim. És a kérdés az ugye, hogy hát mindenki bűnös, persze, én mi is azok vagyunk. Hát akkor senki nem láthatja meg Isten országát. Azt mondta Jézus, persze, senki nem láthatja meg. Éppen ezért van szükségetek arra, hogy az ő lelke vezessen titeket, mert az ő lelke elvezet minden igazságra, és megtisztít szépen lépésről lépésre. Ezért fontos nekünk, mindannyiunknak, hogy olyannan szülessünk az igazság Istennek a lelke által. Különben nem lehetséges sajnos.
Mi sem vagyunk szentek. Én legalábbis nem vagyok szent. Tudom, hogy nem vagyok az, mert nap mint nap én is szóval, cselekedettel, vagy akár elmulasztott dolgokkal szoktam vétkezni. Még néha hitetlen vagyok, még néha indulatos vagyok, de tudom azt, emlékszem arra napra, amikor Jézus adta az ő szent lelkét, és tényleg elvette a bűneimet, és azóta folyamatosan, fokozatosan, ahogy őt keresem, mint az igében, mint a lélekben, hogy elvégezzem azt, amire minden nap meghív, amit előkészített számomra. Folyamatosan napról napra megtisztít a cselekedetek által. És ezt nem úgy kell érteni, hogy most cselekedetek által van megigazulás, vagyis üdvösség. Persze ez kegyelem, de a kegyelemnek a gyümölcse az lesz, hogy az ember megkívánja, hogy szolgálhasson neki, hogy végezze azt, ami igaz, amiben igazság van, amiben tisztaság van, szentség van, és ez ami megtisztítsa az embert.
Pontosan, és ezt ugye a mindenható Isten az ember beülteti végül is, tehát ezt ajándékba adja, ezt a vágyat az Úristen az embereknek, akiken látja az, hogy vágynak az igazság megismerésére. Beléjük helyezi azt a kívánságot, hogy próbálják minél inkább megismerni az igazságot, azt megcselekedni, hogy örömüket lejjék abban, drága barátaim. Mert aki megismerte Istennek a kegyelmét, az ő kijelentését, azt nem azért tette legtöbb ember, mert ez kötelező volt, hanem azért, mert meglátta benne a szépséget, és örömét leli benne, drága barátaim. Ez nem egy olyan ilyen öngyilkos kötelesség, meg egy ilyen mazokista dolog, hanem az ember ebben örömét leli, mert látja benne az életet, az életnek az ékességét, amit Isten elképzelt. Ez a megváltás, mert különben az ember erőből, ugye amikor jót cselekedtem egymás után 10-szer emberekkel, azért már ugye a 10. után már addig nem is elvárom, hogy én is kapjak valamit cserében, ugye? Az ember nem tud önzetlenül cselekedni, ha Istennek a lelke nincsen benne. Hát előbb-utóbb el fogja várni, hogy ő is már kapjon valamit, annyit adtam én már, hogy valami már visszajár belőle. De viszont, hogyha az embernek megadatik ez a szép ajándék, akkor örömét leli az egészben, és azt mondja, hogy te nem azért csinálom ezt, mert én tartozok valakinek, akár Istennek, akár az embereknek, hanem azért, mert látom, hogy ez szép, gyönyörűséges, az én igám könnyű. Bocsánat, az én terem könnyű. Az én igám gyönyörűséges, ezt mondta Jézus. Nem ok nélkül mondta ezt. Kérdés az, hogy ugye a főpapok, az okoskodók, az akkori filozófusok, az írástudók gúnyolták, hogy másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni, és azt hitték, szegények azt hitték, hogy legyőzték őt, megölték őt, ugye? Magát miért nem menti meg? És tényleg, hát az előbb olvasta fel Levike Pál apostoltól, hogy megkapta Istennek minden erejét, minden hatalmát. Tényleg megmenthette volna magát. Miért nem mentette meg magát? Mekkora csoda lett volna, hogyha magát megmenti. Szépen leszáll a keresztül, és mindenkit ottan agyba főbever. A gyilkosait legyilkolja ottan. Megtehette volna. Meg volt neki hozzá hatalma, az ereje. Nyugodtan megtette volna. Azért, drága barátaim, mert nem az a csoda, nem az volt az ő csodája akkor a kereszten, hogy megmenthette volna magát és a másik két latort. Leszáll a keresztül, megmutassa, hogy te figyelj meg, császár koma. Hát figyelj meg, hogy én vagyok az Istennek a fia. Hát fölötte nincsen hatalmat. Az igazi csoda az volt, drága barátaim, hogy amikor ő a kereszten volt, és megmenthette volna magát, mert meg volt neki hatalma, nem élt a hatalmával, hanem engedte, hogy megöljék őt, és szerette az ellenségeit. Megbocsátott nekik, még mielőtt ők belátták volna azt, hogy ők gyilkosságot követtek el, úgy vele szembe, mint az élettel szembe, mint az igazsággal szembe, mint önmagukkal szemben, drága barátaim. A csoda nem az volt, nem az lett volna a nagy csoda, hogy megmenti magát, leszáll a keresztül, mert megtehette volna. Az igazi csoda az volt, hogy szeretettel tudott gondolni rájuk, és azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Na barátom, ezt csinál meg. Mert mindenki megmenteni magát, mindenki elfutna a keresztül, mindenki elszaladt a szenvedés elől. Ha tehetné mindenki megmenteni magát, ha tehetné mindenki örökön élne testben, önző módon. Ez nem csoda, drága barátaim. A csoda az, hogy ő engedte magát meghalni, mint a bárány, meggyilkolni. Mekkora erő kellett ehhez. És ahhoz, hogy az utolsó lehelletével is áldja az ellenségeit. Mert nem tudták, mit cselekedne. Istenem, adjál neki egy újabb esélyt. Hát, ha majd megértik az egésznek a lényegét, és megmenekülnek. A lelkük megmenekül, mert a test mindenképp meghal. De viszont, aki az igazságot nem ismerte meg, annak a lelke is tönkre megy. Kárba vész, elkárhozik. Szó szerint, drága barátaim. Még akkor is, hogyha elmenjünk egymástán két reinkarnációs tanfolyamra. Itt ezzel, ebben is rengeteg sok tanítás van ebben a részben, a 31. bekezdésben, hogy csodát cselekedhetett volna, megmentette volna magát, a keresztet felégethette volna, bármit megtehetett volna. A tanítás az, hogy nem akart őket elbűvölni szenzációval, káprázattal. Nem akarta, hogy ki vagyok én, nem akarta azt mutatni, hogy ki vagyok én, hogy íme mekkora csodát teszek. Hogy az emberek ne azért higgyenek benne, hogy neki olyan óriási hatalma van, hogy ő egy csetintéssel mindenkit legyilkol. Megtehette volna nyilván, ha Isten hatalma vele van, de nem tette. Ő nem ezt akarta, nem akart minket elbűvölni, mert tudta, az emberek már épp eléggé el vannak bűvölve az arénák által, a cirkusz által, a varázslók által, mint ahogy ma is, a New Age által, a kereszténység által, a vallásosság által. Ő nem elbűvölni akarta őket, hanem értelemmel, kedvesen, szeretetteljesen megmutatni számukra az életnek az útját. Ő fel akart nevelni minket az életre. Az élet igéjét akarta belénk oltani, nem pedig a szenzációt. Ezért mondtam, hogy egyre több a szenzáció a világban, egyre több a csoda, a bűvészkedés, a varázslás. És az emberek ezután mennek, de akik ezután mennek, elvesznek. Nem rossz indulattal mondom, nem gonoszságból mondom. Aki jobban éhezi a cirkuszt, a szenzációt, a csodákat, a fesztiválokat, mint az igazságot, nincs ahogy megmeneküljön. Mert az igazságnak a megismerése az igazi szabadulás, a démonűzés, drága barátom. És ugye Jézus test szerint felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a kérdése is egyszerű a válasz, már többször beszéltünk róla, hogy Isten, hát tényleg, ha Isten az ő édes atya volt, hát miért hagytál a fiát? Tehát ez őrültség. Ilyen tegyen az ő fiával. Miért hagytál a fiát, Isten? Isten, és a kérdés az, hogy vajon valóban elhagyta, vagy megvan hamisítva a Biblia? Vajon mi történt itten? A válasz az, drága barátaim, hogy elhagyta Isten Jézust. Szó szerint elfordította a tekintetét Jézusról, Isten, hogy a profécia, a terv, a mennyei terv teljességre jusson. azáltal. Miért fordított el a tekintetét Isten Jézusról? Azért, drága embertársam, mert Jézus tökéletes volt. Ő szent volt, nem volt benne bűn, hazugság, vagy annak az árnyéka, akiben nincsen bűn, nincsen hazugság. Az ember meg sem tudna halni. Te Jóska, Marika, Attila, bárki ezt hallgatott, ha benned nem volna hazugság és bűn, nem tudnál meghalni. Tehát Jézusnak nem volt ahogy meghalni. Tehát Istennek el kellett fordítani a tekintetét róla, hogy tudják ezek az emberek megölni, a gyilkosok, a hóhírok. Különben nem tudott volna meghalni. És ha nem tudott volna meghalni, akkor Isten nem tudta volna feltámasztani, hogy azáltal rátegye a pecsétet, az ő aláírását, az ő tanításaira, Jézus szavaira. Érthető az egésznek a lényege most már, hogy miért hagyta Isten meghalni? Miért engedi Isten, hogy az ártatlanok szenvedjenek? Miért engedte Isten, hogy Richard Wurmbrandt, aki egy szent életű ember volt Romániában, 14 évig szenvedjen a börtönben? Könyörtelen Isten, ugye, sokan ezt hozzák fel, hogy hagyta a gyilkos Isten, hagyta a gyermekeit megölni. Azért, drága barátaim, hogy az ő szenvedésükben ő megmutatkozzon, megdicsőjön. Érthető a lényeg? Mert azt az Isten mindenki szereti, egyezünk meg abban, aki folyton adja a suskát, a vakációt, a jólétet, a testélvezeteket. Ezt az Isten mindenki szereti, drága barátaim. Az Isten egy probléma van. Ez a világisten, a világura, amit úgy nevez a Biblia, hogy Sátán. Ezt az Isten mindenki szereti. De az élő Isten, a szeretet Istene, abban mutatkozott meg leginkább, hogy az ő gyermekei akkor is szerették őt, amikor már semmiük nem volt itt a világban, amikor a halál torkában voltak, akkor is áldották őt. És ebben mutatkozott meg az ő hatalma, mert minden embernek boldogsága van, öröme, a jólétben, a kényelemben, az évezetekben. De kinek van öröme a kínban, a kínszenvedésben? Annak, drága barátom, akinek van Istene, és aki ismeri az ő Istenét, és akit ismer az ő Istene, csak neki. És Jézus megmutatta, hogy neki van egy élő Istene, mert bár megtehette volna, hogy elmenekül, amikor Péter hívta, a keresztül is leszállhatott volna, nem tette. Azt mondja, Istenem, hát én hogyha az életben, a fizikai testemben engedelmes voltam, és téged áldottalak, hát akkor ugyanúgy foglak téged szeretni és áldani a halálomban is. És azt mondta Isten erre, azt mondja ma is, hogy ez az én szerelmes fiam, szerelmetes fiam, őt kövessétek, mert amit mondott, abban élet van. Élet van abban. Először feltámadás, a szellemi halálból, a szellemi vakságból, a szemeknek a megnyilása, és élet van. Örök élet. Nem ilyen 20-30 évig tartó, 60 évig tartó élet, amely a kórházban végződik. Drága barátaim, ezért engedi Isten ma is az ő gyermekeit megkínozni. Mert mit tesz a test? A test, ha kínozzák, menekül, ugye? Próbál videkezni, háborúzni akar. De aki már valóban lelki, aki már valóban Istenben van, azt mondja, hogy kínozzatok. Péter azt mondta, hogy feszítsetek keresztre, hogyha nektek az úgy tetszik. De fejjel lefelé, mert nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én mesterem, az én megváltóm. Itt kezdődik a spiritualitás. És ebben dicsőül meg Isten, ebben mutatkozik meg az ő hatalma, hogy mekkora szerelmet, mekkora lelket oltott az ő gyermekeibe, hogy még a halál torkában sem félnek. 20 egyiptomi kopt keresztényt fejeztek le Líbiában pár évvel ezelőtt, és még le is filmezték. A világ lássa, próbálják a világot megfilmíteni. És mi történt? Az történt, hogy az igazság követői számára Isten abban is megmutatkozott. Ezeknek az embernek még a szemük héja sem rebbent meg. Nem féltek, engedték, hogy levágják a fejüket szó szerint. El tudta ezt képzelni? Ezt a videót megnéztem egyszer, miért nem fogom megnézni. De ott volt az erő, ott volt a hatalom. Mert hogyha egyszerű pogány, istentelen embert kínoznak, az elárulja az anyját, az apját, a gyermekét, mindenkit elárul, a saját lelkét elárulja. Csak hogy élhessen még testben 2-3 napig, egy fél évig. De akiben Istennek a lelke van, az nem fog elszaladni.
Igen, mert ő tudja, hogy merre tart. Jézus ezt mondta a farizeusoknak, ezt mondja nekünk, ezt mondta nekem, és ezt mondja mindenkinek, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan jöttetek és hová mentek, de én tudom, hogy honnan jöttem és hová megyek. És abban a pillanatban, amikor az ember átadja az irányítást Krisztusnak, elkezdi szívni magába az ő igéjét, akkor ő is tudni fogja, hogy hová tart. És az az ember, aki még földi, én is, amikor még földi voltam, természetesen mentettem volna az életemet, hogy maradjak, mert csak ez a földi élet volt számomra elképzelhető, és nem is tudtam másról. De most már tudom, hogy Isten örök életre teremtett, és ez a test előbb-utóbb úgyis elvész, meghal, és kívánom, hogy az utolsó leheletemig én is tudjam őt szolgálni, áldani, és az Isten országát hirdetni az embereknek. És hiszem, hogy majd ad erőt ahhoz, hogy ha netán nekem is fejezés lesz, vagy bármi más, ottan erőt fog adni, hogy ott is megdicsőjön az ő neve mások üdvösségére.
Itt, amit hallottok, kedves embertársak, ez mind bolondság, ez mind hazugság, amit mi mondunk. Sokan azt fogják gondolni, hogy ez hazugság, és igazuk lesz. Egy néhány ember, egy kevés ember fogja csak azt gondolni, ez igazság, és neki is igaza lesz, nekik is igazuk lesz, és azáltal megmenekülnek. Megmondatott pontosan Pál által, hogy ezek a szavak, a keresztről szóló hír, üzenet, bizonyság, az bolondság azok számára, akik a fejük után mennek, akik a test után mennek, a test kívás, a rothadó, öregedő test kívánsága után mennek, azok számára ez mind bolondság. Ennek ellenére vállaljuk azt, hogy bolondnak néznek, hülyének néznek, és elmondjuk, hogy az a néhány ember, az az egy ember a 10 leprásból egy megmeneküljön. Mert ez a valóságos arány kb. Ez is meg volt mutatva az evangéliumban, hogy 100 ember hallja az igazságot, körülbelül 10 fog megmenekülni általa. A többi azt mondja, ó, ez bolondság, én még ráérek ilyen dolgokkal foglalkozni. Melyek egy picit még éveszkedek a világban? Oké. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, a kis Jakab és József anyja és Salomé, akik követték és szolgáltak neki, amikor Galileában voltak, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, előállt Arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten országát. Hát ő hitt Krisztusban, minden szavában hitt. És bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meghalt volna, és magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Miután megtudta a századostól, oda ajándékozta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária, József anyja pedig figyelte, hogy hova helyezik, és itten véget ér a 15. fejezet. Úgy gondolom, ezt tovább nincs értelme magyarázni, mert eléggé magáért beszélt itten minden. Akinek füle volt, meghallotta. Akinek füle volt a hallása, meghallotta, mi a lényeg ebben a fejezetben, és utána aztán, ha minden igaz, hamarosan következik a 16. fejezet, ugye a végkifejlet, és azzal befejeztük a Márk evangéliumát. Akit érdekel, megtalálja YouTube-on, a Facebookon egyaránt az előző részeket, meghallgathatja, de mindenkit arra bátorítunk, hogy személyesen vágyjanak arra, hogy hallják Isten szavát. Megkapják a kijelentéseket, mert különben nem fog ez működni senkinek, ez az út.
Biztatásként még azt szeretném elmondani, hogy ezelőtt 5 évvel én is bolondságnak tartottam a keresztet, de Isten hű, és amiért én bolondságnak tartottam, ő nem vetett meg engemet, úgyhogy ha te ma még élsz fizikai testben, tudjad, hogy még neked is tart a kegyelem, és te is hozzáfordulhatsz, ő hozzáfordulhatsz, megváltoztathatja a véleményedet, megváltoztatható a gondolkodásod, és elindulhatsz ezen a keskeny ösvényen is. Ehhez kívánok Isten áldását és bátorságot.
Úgy legyen. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!